weapon, even the enemy's bringing back or some shoeback. Dice di te. Isten maga szaló énekét énekeljük, talán nem ez teljesen ismeretlen, de nagyon sok helyen való, köszönjük Gyorinak, te választottad ugye, köszönjük szépen ebben a hónapban, vasárnapra el fogjuk énekelni Schubertnek ezt a énekét. Hát azt nem tudjuk, hogy ki a szövegnek a szerző, az valószínűleg nem Schubert, de ez egy Zsoltárból van, igen, csak Zsoltárt alakított, hát valaki nagy vében, ugye? Szóval van egy illető, jó, nem tudom, ki a szénetnek a szerzője, az 543-os dicséretet énekeljük most.
Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Mondta neki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, Heveccélj engem. Mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki, őrizd az én juhaimat. Mondta neki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretszél engem. Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondta neki, szeretszél engem. És mondta neki, Uram, te minden tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondta neki Jézus, legeltest az én juhaimat. Bizony, mondom néked, mikor ifjabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti meg majd az Istent, és ezt mondván szólt néki, kövess engem. Kedves gyülekezet, János evangéliumának ez az utolsó fejezete a hozzáértők szerint eredetileg nem volt ott az evangélium végén, mert az előző, a 20. fejezet lezárul egy frappáns mondattal, ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, és hogy ez kivény életetek legyen az ő nevében. Így zárult az előző fejezet, és ezért sokáig vitatták, hogy ezt egyáltalán János írta el. Nem akarok amellett sokat időzni, de végig bogaráztam ezt, hogy milyen érvek szólnak amellett, hogy valószínűleg mégis János illesztette az evangéliumhoz még ezt a fejezetet. Mégis úgy tűnik, hogy ez az ő munkája. Szabad volt neki rádöbbenni a végén, hogy egy fontos rész még odaillik az ő evangéliumához, és köszönjük is neki, hogy engedett ennek a belső késztetésnek és hatásnak, és leírta még ezt a furcsa találkozást Jézussal. Nem olvastuk el a fejezet első 14 versét, amiben arról volt szó, hogy az apostolok Péter indítványára elmentek halászni. Zavaros volt számukra ez az időszak, találkoztak a feltámadott Jézussal, de néha hitték, néha nem, hogy vele találkoztak, és ugyan a kételynél talán több volt az, amit a találkozás jelentett a számukra, de ilyen furcsa, félébren léti állapotnak lehet nevezni ezt a 40 napot, ami itt eltelt még a mennybe menetel előtt. És ezért Péter azt mondja, menjünk el halászni, mert nem történt semmi rendkívüli dolog azon kívül, hogy időnként ilyen Jézus jelenésekben volt részük. Vannak olyanok, akik ezt visszalépésnek tekintik, hogy Péter ezt indítványozta a tanítvány társainak. Én azonban egy ideje azt gondolom, hogy ez volt a normális cselekedet, hiszen ez volt, amihez Péter leginkább értett, és ami megmaradt akkor is, hogyha a Jézussal kapcsolatos hite, bizalma megingott, és én nekem tetszik az, hogyha emberek nem tehetetlenül önmagukat marcangolva, tétlenül üldögélnek, felelőst keresve, hanem csinálják azt, amihez értenek. A halászathoz még mindig értünk, akkor is, hogyha megbuktunk tanítványokként, és lehet, hogy az Isten országa nem most jön el, lehetséges, hogy várni kell egy kicsit a Basilea Tuteu, az Isten országa kibontakozására, de hát a halpiac nyitva, a tóban vannak halak, megvan a háló, megvan a hajó, menjünk, halásszunk, mert ehhez értünk. És így elmentek halászni, de ahogy ez ezen a halban egyébként gazdag tóban időnként volt, most is azt tapasztalták, hogy bár a szakma szabályai szerint dolgoztak egész éjjel, nem fogtak semmit. Volt már egy ilyen történet, lehet, hogy máskor is, de egyre Péternek mindenképpen emlékeznie kellett, mert Lukács evangéliuma 5. részében található, hiszen itt fonódott nagyon szorosra Jézussal való kapcsolata Péternek. Akkor is egy rossz kedvű reggelen, sikertelen halászat után futott össze Jézussal, aki alkalmi szószéknek használta a hajóját, mert akkor volt a tömeg, hogy beleszorították a genezáreti tóba. Pétert arra kérte, hogy ugye egy kicsit beljebb a parttól, és onnan a hajóból prédikált, aztán elmentek halászni. Mert Jézus abban is támogatja az embert, amihez az ember ért, arra is ő az áldást, és nem feltétlenül a vagy-vagyban gondolkodik, és azt akarja, hogy mindent hagyjunk. Noha a tanítványok elhívásában ez is volt egy fontos szempont volt, ott hagyták hajóikat és követték Jézust, de ő adta az áldást Péter számára, mielőtt elhangzik ez a mondata, mostantól embereket fogsz halászni, és körülbelül ilyen izgalmas, ilyen kiszolgáltatott lesz ez a munka is. Néha szakadozni fog a háló, jelképes értelemben persze, máskor pedig, ha a szakma szabályai szerint csináltok is mindent, akkor sem lesz eredménye a tanítványi, az apostoli munkának sem. Tehát erre emlékezhetett Péter itt ezen a hajnalon, amikor János, az evangélium szerzője is, a parton egy embert pillantott meg, akiben Jézus a feltámadottat ismerte fel, aki oda kiáltotta nekik, fiaim, van-e valami ennivalótok? Ez egy ritka kifejezés, ez a fiaim, mintha azt mondta volna, hogy srácok, egy ilyen bizalmas, fiúk, fiúskák, srácok, van-e valami ennivaló? És talán ebből a bizalmas, baráti megszólításból ismerte fel János Jézus ezt a nagyon fiatalos, semmiképpen nem a konzervatív és szoros szabálykövető illedelmes Jézus erről ismerte fel, és azt kiáltotta, ez csak Jézus lehet, így Péter mindenki előtt kiúszva akart Jézussal találkozni, aki közben azt mondta megint, hogy dobjátok ki a hálót a hajónak a jobb oldala felől, most semmire ne gondoljunk, hogy miért a jobb oldala felől kellett kidobni, nem csak ott vannak halak, hanem bal oldalon is, de most momentán jobb oldalra kellett a hálót kidobni, és noha nagyon sok hal futott bele a hálóba, nem szakadt szét a háló. Mindenféle üzenet van ebben is, meg tud tartani mindenféle ficánkoló nagy közösséget is, a egyház is az a közösség, amelyre itt gondolunk. És az Úr invitálja meg őket egy reggelire. Sült hal és kenyér van ott. Ő ad enni a tanítványoknak. Erre is emlékezhetnek a követői. Igen, volt már ilyen, az Úr felszólította őket, hogy másokat etessenek meg, és azt kellett bevallani, hogy nekik saját vagyonukból, saját tehetségükből nincs mit adni, de az Úr azt a kereset, amit szívesen adtak, megáldotta. És így sokakat lehetett táplálni. Szóval ez a közvetlen előzménye ennek a történetnek, aztán amikor elfogyasztották az ételt, itt azt mondja az írás, hogy amikor megebédeltek, mert ez egy korai reggeli ebéd volt, akkor kezdődik ez a furcsa párbeszéd. Jézus háromszor megkérdezi Pétert, hogy jobban szeretnie őt, mint a többiek. Van ennek is valami előzménye? Igen, van. Ennek az az előzménye, hogy az utolsó közös keresztre feszítés előtti estéjükön Jézus azt a furcsa kijelentést teszi, hogy ma mindjárt meg fogtok botránkozni bennem, és Péter heves természetével kiáll a többiek el, és kijelent, hogy ha ezek mind, mármint a többi apostolok megbotránkoznának is, én kész vagyok veled együtt meghalni. És Jézus azt mondja, hogy állj lassabban, vigyázz, mert mielőtt megszólal, a kakas háromszor fogod letagadni, hogy ismersz engem. De Péter ezt nem akarta elhinni, és ismerjük a történetet, így játszódott le, egymást ugratták ott a főpap udvarán, a virasztó, cselédek, katonák, valószínű mondogatták egymásnak, hogy te is az ő tanítványa vagy, mindenki mentegetőzött, én nem, mert hát látták, hogy mi lesz azzal, aki szembe megy a központi akarattal, és egy cselédlány Péterre is rámutatott, hogy te is azok közül való voltál. Péter rögtön ösztönösen, az élet ösztönnek ezzel a különös erejével mondta, hogy nem. Mert többiek mondták, hogy olyan a felszólásod is. Akkor hogy mondhatod, hogy nem? És ő egyre jobban belelovalva magát, a végén átkozódni és esküdözni. Kezdett, hogy sosem ismerte ezt az embert, és akkor megszólalt a kakas. Hát ez a mostani párbeszédnek a komoly előzménye, háromszor tagadta meg Péter Jézust, és ennek megfelelően háromszor hangzik el a kérdés, mondom, így jobban szeretsz-e engem. Tessenek bátran átjönni ide, és itt is van hely. Nyugodtan nem zavar bennünket. Jöjjenek és foglaljanak el. Van egy kis játék az eredeti nyelvben, és ez pedig az, hogy a szeretetnek különböző szavai vannak a görög nyelvben. Létezik az agapé nevű mindjárt által ismert szó, amit elsősorban az Istentől tanult szeretetre használunk. Jézus ezzel a szóval kérdezi kétszer Pétert. Ez a jobban szeretszel ilyen, mondjuk így, hogy isteni módon, ahogy te ezt annak idején vallottad, hogy az életedet is kész vagy odaadni. És Péter pedig mindannyiszor a fileó nevű szóval, vagy hangzású szóval válaszol, ami inkább baráti, inkább emberi szeretet. Uram, te tudod, hogy ami tőlem telik, azt ezen a területen megteszem. És a végén Jézus is ezt a szeretetnek ezzel a szavával kérdez, ráébresztendő, hogy lehet, hogy az alapoknál kell megragadni ezt az ügyet, hogy szeretsz engem. Itt megállunk egy pillanatra, és azt mondjuk, hogy mint mindent ezt is, a szeretetet is az Istentől tanuljuk. Aztán az ő elvárása az, hogy mi is őt szeressük teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes erőnkből. Érdekes, hogy az új szövetség, amikor Jézus felidézi ezt az igét, egy negyedik dolgot is hozzátesz, és ez a teljes szíved, teljes lelked, teljes elmédből is szeresd az Urat, a te Istenedet, és teljes erőből, ami nem fizikai erőt jelent. Vannak, akik azt hiszik, hogy ezért mozgatják a testüket, zsidó testvéreink imádság közben, hogy a testükkel is imádhassák az Urat részben, ez igaz lehet, de az erőt sokkal inkább a vagyon tekintetében használja a Biblia. Tehát szeresd az Urat, a te Istenedet mindeneddel, amit van, ha az egy pohár víz, akkor az a mindened, és hogyha, mint a gazdag ifjúnak sok vagyonod van, akkor elodálik, hogy esetleg adod a szegényeknek. Nem mindenkinek kell megtennie, de van, akinek ezt is jelenti a teljes erőkből való szeretet, áll készen arra, hogy mindent odaadj. Miért? Mert az Isten is úgy szerette ezt a világot, hogy a mindenét adta oda, mert ez méltó az igazi szeretethez, és ez méltó Istenhez is. És akkor meg is érkeztünk oda, hogy mit tudunk mi kezdeni ezzel a különös szóval, amit oly mértékben járattak le az emberek ideig, mint mondjuk a béke szót. Az idősebbek, akikről Judit beszélt az előbb, még emlékeznek a békére, a békeharcra és mindenféle zöldségre, amit a békével kapcsolatban annak idején híreszteltek rafinált politikusok, és mindenki torkik volt. Ha meghallottuk, hogy béke, akkor nyilván rögtön feszültségre, ármányra és mindenféle hamiságra gondoltunk. Hát a szeretet is ilyen, hogy az emberek szeretnek róla beszélni, és az a benyomásunk, hogy egy ilyen nagyon nyúlós, kikezdhetetlen valami, ez nem szabad rákérdezni, aztán tényleg igaz ez a szeretet, nem szabad kétségbe vonni, hogy aki vallja, hogy szereti a másikat, az ezt szívből gondolja. De húja ennél gyakorlatilag. A szeretet himnusza is, a korintusiakhoz itt első levél 13. része, egy nagyon-nagyon fárasztó életformáról beszél a szeretet kapcsán, amiben az ember gondosan ügyel arra, hogy mit ne tegyen, hogyha a szeretetben akar élni, és mit tegyen feltétlenül. 8 igen és 8 nem van a korintusiakhoz itt első levél 13. részében olvasható szeretet himnuszában. Tehát egy tudatos életforma, aminek a vége lehet, hogy akár a szeretetnek az a megnyilvánulása, amiről Jézus azt mondja, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ti elég barátai vagytok, mondja aztán folytatólag. Hogy meddig megyünk el a szeretetben? Ugye van, aki azért tartózkodó, mert azt mondja, arra nem lennék képes, hogy meghalljak a barátaimért. De azért még nagyon sok lépés van odáig. Nem kell belehalni rögtön a dologba, de azért a szeretet működhet. És az Isten szeretete is ilyen. Én az Úr vagyok a te Istened, mondja. Majd azzal folytatja, hogy aki kihosszalak Egyiptomból a szolgaság házából. Nem filozófia az Isten hit alapvetően a tapasztalatokból élő ember számára. Mert ugyanannyi filozófiai ér szó az Isten léte, mint nem léte mellett. Ez így nem megfogható. De én az Úr vagyok a te Istenem, aki szabadságpárti, aki gyűlölöm az elnyomást, aki nem tudok belenyugodni, akár évszázadok múltán sem abban, hogy emberek korlátozott jogokkal éljenek földi kisistenek elnyomása alatt. Tehát én az az Isten vagyok, aki szeretem a szabadságot, aki szeretem az igazságot, nem szeretem, hogyha többségi elv alapján diktálnak egyesek, amögött nem állott az Isten. Ott nem tetten érhető az ő szeretete nagyon gyakorlati dolgokban, és azok gyakorlati követésében élhető meg ezen a földön. Azok melletti kiállásban, akik önmagukért nem tudnak szót emelni igazán, akiket elmondnak, kizsákmányolnak mások. Az Isten ember iránti szeretetét Jézus a gyakorlatban mutatta meg, az Isten szeretetét, és ez elemezhető a 4 evangélium alapján, a mostani alapján is. Tele van történetekkel mind a 4 evangélium. Nem elvont ideológiák vannak benne, hanem történet. hogy mit is csinált, miközben ment az úton, hogyan találkozott emberekkel, hogyan segített rajtuk, hogyan igazította útba őket. És ez a büktető élet, szentség, ha használhatom ezt a szót, mutatja azt, hogy mit is gondol az Isten a valóságos, élhető, megvalósítható szeretetről. Ja, hogy ennek vannak időnként kockázatai, hogy időnként össze kell ütközni a hatalom birtokosaival, hogy az embert a jobb társaságokból kinézik, és a végén még a saját tanítványai sem állnak ki mellette, ez beletartozik a szeretetről szóló történetbe is bizony. Nagyon sokszor a jó útnak a bizonyítéka éppen a magára hagyatottság lesz. Szóval Jézus kérdezi, hogy szeretsz-e hát akkor engem? Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Te mindent tudsz, te tudod, hogy én szeretlek téged. És akkor mindig jön egy, aztán már válasz nélkül hagyott kijelentés, hogy akkor legeltest az én juhaimat. Két szót használ itt Jézus, az egyik a legeltest, tápláld, ez körülbelül így szól, hogy boszke. Legeltest, etest, tápláld, gondoskodj róluk, mint a jó pásztor a 23. Zsoltárban is, aki füves legelőkre csendes vizekhez tereli a nyáját. És a másik a poimén szó, amivel a poimenék a tudománya származik a teológiában, ez a pásztorolásnak a tudománya, ami őrzés, védelmet, vezetést jelent. Állj oda a társaság élére. Nem azért, hogy mindenki téged nézzen, hanem azért, mert az előhaladót éri először a veszedelem. Az izraeli felfogásban a Jordán környéki pásztorok nem hátulról terelték a juhokat, hanem előttük mentek, mert a terep veszedelmes volt, szakadékok között kellett menni. És a bárányok nekünk csak egy van itt, feleségem nagy bánatára egy is, egy bárány is sok, mert az összes növendék fának lecsipkedte a tetejét, meg a szőlőt, és ezért kellett itt bedrótozni a szőlőnek a környékét. De ő is így van vele, hogy bárhová megyünk a kertben, jön utánunk, néha bejött a lakásba, és nem vettük észre, és itt van az ajtó. Hát a bárány követi a pásztort, és azért megy elő a pásztor, hogy mutassa az utat, amit ő túlél. Oda mehetnek a bárányok is, és nem fordítva, hogy amit a bárány nem ér túl, oda léphet a pásztor is, nem így van. Én életemet adom a juhokért, mondja Jézus, amin csóválhatták a fejüket, a korabeli állattartók, és azt mondhatták, hogy ez azért túlzás. De nem, ebben a gondolkodásban teljesen rendben volt. Tehát menj előtte a juhoknak, pásztorold, őrizd és vezess őket, és legeltesd, vagyis az irántan való szeretetet ne szóla meg van, mutatkozzék meg, hanem légy szíves, tegyél valamit azért, hogy az emberek megtapasztalják, hogy mi az a szeretet. Másik, nem Péter, egy másik apostol fejtegeti, hogy a gyülekezetbe nem úgy szeretitek a szegényeket, hogyha tanácsokat osztogattok nekik, hogy hol találnak táplálékot, hanem hogyha megosztjátok velük azt, ami van. Tehát tessék megmutatni ezeket a jeleket, amelyek félreérthetetlenek lesznek mások számára. Három dolgot vár Jézus Pétertől. Ebből kettőt ime elmondtam. Az egyik, hogy legeltesd az én juhaimat, de nekem akar szeretett himnuszokat újra elmondani, hanem az enyémet vidd tovább, akiket eddig én tápláltam és vezettem, másik, hogy őrizd őket mindenféle veszedelemmel szemben, pásztorolt őket, És a harmadik dolog, amivel befejezi ezt a párbeszédet, amikor Péter esetleges sorsáról szól, és azt mondja, hogy kövess engem. Előtte azt mondja, amikor ifjabb voltál, vetted az övedet, oda mentél, ahová akartál, és amikor megöregszel, ami nem csak a fizikai erőnek az elfogyását jelenti, hanem egyfajta bölcsességet, dolgok átlátását is, akkor rájössz arra, hogy nem mindig oda menjünk, ahová mi szeretnénk menni, hanem ahová muszáj, ahová azok visznek bennünket, akiknek a pásztorolását és a legeltetését elvállaltuk. Az ő ügyük fontosabb lesz talán, mint a tiéd. Oda visz, ahová nem akartál volna magadtól menni. Ez a szeretet teljessége. Más vesz fel téged, és más akarata érvényesül, de el fogod vállalni ezt az utat is. Itt hozzáteszi a magyarázó János apostol, hogy ezt azért mondhatta, hogy jelezze, milyen halállal fogja az ő urát megdicsőíteni. Hagyományokból tudjuk, az evangéliumok és az apostolok cselekedetei erről nem szólnak, hogy végén Pétert is keresztfán végezték ki. Őt, aki mikor Jézus erről beszélt, hogy ez az ő esetében bekövetkezik, majd fölkiáltott, mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Így nem végezheti a mi messiásunk, akit annak tekintünk. Így nem járhat a vezető, és Jézus azt mondja, miért ne támasz tőlem, Sátán, emberi dolgokra gondolsz, és nem arra a dologra, ami esetleg elkerülhetetlen. Oda megyek, ahová nem akarok. Jézus is azt mondja, hogy ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, de ha nem múlhat el, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Meddig tudunk elmenni a szeretetben? Addig, amíg mindenki felnéz ránk és örömmel követ, vagy tovább menni magánosan is, tenni egy olyan lépést, amit később értenek meg, és aminek a haszna soha az én számomra nem térül meg, csak azok számára, akiknek a vezetését elfogadtam. Olyan jó, hogy János leírta ezt a történetet is, és segített nekünk is gondolkodni azon, hogy mit is jelent a mi Isten iránti szeretetünk, vagy akár egymás iránti szeretetünk is, ami nekem nem térül meg és nem jön be. Azt is kész vagyok-e teljes szívből adni a másikért. Legyen úgy, legyen igaz ez. Amen. A Palatoni Péter testvérünket, barátunkat kérjük, hogy játsszon nekünk valamit.